Kedves hallgatom! Az első korintusi levél 7. részének 25. versétől Pál apostol választ ad a korintusiak második kérdésére, ami kapcsolatos az első kérdéssel. Gondoljunk arra, hogy mindent annak fényében kell értelmeznünk, amik Korintusban voltak Pál apostol korában, és aztán alkalmaznunk kell a mi korunkra. Korintus annyira romlott hely volt, hogy a férfiasság is megromlott. Amikor a nőiség megromlik, akkor a férfiasság is alacsony szintre süllyed, és ez mindig így történik. Ez a kérdés a keresztény szülők kérdése volt Korintusban. Mit tegyenek férjhez menendő lányaikkal? Mielőtt megtértek, barátaik részegek voltak, akik felmentek Afrodité templomába, és ott keresték a prostituáltakat. Mit tegyen most egy keresztény leány? Pál foglalkozik ezzel a kérdéssel. A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. 1. Korintusi levél, 7. rész, 25. vers. A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól. Ez elmondja azt, hogy Pál ismerte az Úr Jézus Krisztus parancsolatait és azt, amit tanított. Itt azonban különlegesen kifejezi, hogy a hajadonokról nem kapott rendelkezést az Úrtól. De tanácsot adok, folytatja Pál. Véleményét közli, mint valami bíró, mert Isten kegyelmében részesült, és hű akart lenni Istenhez. Más szóval, rendelkezett a bírót jellemző vonásokkal, ahogy megmondta már nekik a 6. fejezetben. Azt tartom tehát jónak, a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve, ne keress válást. Feleség nélkül vagy, ne keress feleséget. 1. Korintusi levél, 7. rész, 26. és 27. vers. A küszöbön álló megpróbáltatások nehéz helyzetre utalnak, de Pál úgy látja, hogy nem állnak fenn örökké. Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy vajon a mostani végtelen erkölcstelenség és törvénytelenség országunkban folytatódik-e, akkor azt mondom, hogy igen, és lerombolja hajlékainkat és nemzetünket, de egész bizonyosan véget ér. Itt mit mond Pál apostol? A küszöbön álló megpróbáltatások nehéz időkre vallanak, különösen akkor, ha valaki házas ember. Akkor is feleségével kellett maradnia, ha a feleség hitetlen volt. Ha viszont nem volt házas, akkor az akkori idők nehézségei miatt és a súlyos erkölcstelenség következtében a legjobb lett volna, ha egyedül maradt volna. Pál azt mondja, hogy ez az ő véleménye. De ha megnősülsz, nem vétkezel. És ha férjhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. 1. Korintusi levél, 7. rész, 25. vers. Természetesen nem bűnös lépés a megházasodás, de a házasságkötés tengere még a legkedvezőbb körülmények között is hullámos. Próbálta őket megvédeni a nagyobb bajtól. Ez emlékeztet egy fiúra, aki házasságot kötött. A prédikátor így szólt hozzá. Elfogadod ezt a nőt, hogy törvényes feleséged legyen? A fiú ezt válaszolta. Elfogadom. Feltételezem, hogy ezt is tette. Korunkban mind több és több házasság szenved hajótörést, még a keresztények körében is. Mostanában általánosságban minden második házasság válásban végződik. Ez is aláhúzza a jelenlegi nyomorúságról szóló szavakat. Pál apostol ezzel kapcsolatban más témákat is megtárgyal, mindezt az akkori nehéz állapotok hátterében. Rövid volt az idő, sürgető az óra. 5 tényt említ, amik szükségesek, elkerülhetetlenek, és e világon az emberiség általános tapasztalatai közé tartoznak.
a házasságról, a szomorúságról, az örömről, a kereskedelemről, és általánosságban a világgal való kapcsolatról tárgyal. A házasság az első tárgyalási téma. Pál azt mondja, hogy meg lehet házasodni, de arra emlékeztet, hogy ezzel együtt nehézség is jár. Amikor lelki tanácsokat adok fiataloknak, akkor próbálom nekik elmondani, hogy a romantikus időszaknak vége szakad. Amikor beköszönt a postás az első havi lakbérszámlával, és nem sok pénz van a pénztárcában, akkor higgyék el, a romantika kirepül az ablakon. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. 1. Korintusi levél, 7. rész, 29. vers. Pál azt mondja, hogy az idők feszültségei ellenére is Istent kell az első helyre tenni. Ha valaki házasságban él, akkor is az Úr legyen az első helyen. És akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék. 1. Korintusi levél, 7. rész, 30. vers. Akik sírnak, mintha nem sírnának. Megengeded, hogy az életedben tapasztalt szomorúság vagy tragédia visszatartson Isten szolgálatától? Akik pedig örülnek, mintha nem örülnének. Engeded, hogy az élet örömei akadályozzanak Istennel való kapcsolatodban, mint ahogy sokan teszik? Akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék. Vajon az üzleti és egyéb lefoglaltságod elfoglalhatja Isten helyét az életedben? Sokan a munkát teszik az Istenükké, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ ábrázata elmúlik. 1. Korintusi levél, 7. rész, 31. vers. Mi a világban élünk, de nem tartozunk a világhoz. Ez nem jelenti azt, hogy úgy járunk, kelünk a világban, hogy semmit nem érintünk, nem kóstolunk meg. Nekünk használnunk kell ezt a világot. Amikor kirándulunk, akkor gyakran körülnézünk, és csodáljuk az erdőket és mezőket, a hegyeket és völgyeket, a természet és az égbolt szépségeit. Ezek nagyon örvendeztetik a szívünket. De nem térdelünk le a fák és virágok előtt. Használjuk a világ kincseit, de nem élünk azokkal vissza. Nem pótoljuk velük a Teremtőt. E világ ábrázata mind elmúlik. Vajon ez uralja az életedet? Vagy Krisztus az életed ura? Pál itt éppen erről a kérdésről beszél. Most visszatér a házasság témájának tárgyalásához. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik. Hogyan legyen tesztésére az Úrnak? 1. Korintusi levél, 7. rész, 32. vers. Pál bizonyos gyakorlati megfigyeléseket tesz. A házasság nélkülieknek nem kell aggódniuk azért, hogy pelenkát cseréljenek, vagy élelmiszert vásároljanak a családnak. Idejük legnagyobb részét az Úr szolgálatával tölthetik. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik. Hogyan legyen tetszésére a feleségének? 1. Korintusi levél, 7. rész, 33. vers. A házas férfinak törekednie kell arra, hogy tetszésére legyen a feleségének. Ez normális és természetes. És Pál nem mondja, hogy ez helytelen. Ezért élete megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében is, lelkében is. Aki pedig férjhez ment, a világi dolgokkal törődik. Hogyan legyen tetszésére a férjének? Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljalak, hanem hogy fedhetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. 1. Korintusi levél, hetedik rész, 34. és 35. vers. Pál nagyon világossá teszi, hogy fontos Istent első helyre tennünk az életünkben. Ennek kell meghatároznia minden ember életében a házastársi kapcsolatot. Nem törődöm azzal, hogy ki vagy, és milyen lelki embernek tartod magad. Ha nem Isten van az első helyen a házas életedben, akkor, barátom, a házasságod nem ideális keresztény házasság. Pál most visszatér ahhoz a megállapításához, hogy a magányos ember minden mást félretéve az Úrra irányíthatja figyelmét. Az asszonyt törvény köti, amíg él a férje, de ha a férje meghal, szabadon férjhez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban. 1. Korintusi levél, 7. rész, 39. vers. Vagyis egy másik kereszténnel kössön házasságot természetesen. Az én véleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha úgy marad. Hiszen pedig, hogy bennem is az Isten lelke van. 1. Korintusi levél, 7. rész, 40. vers. Pál ismét világossá teszi, hogy ez a saját megállapítása, tanácsa. Fontos, hogy Istent szolgáljuk, Istent tegyük az első helyre életünkben. Ha valaki házasságban él, akkor is Isten legyen az első helyen az életében. Sajnálatos módon sok keresztény házaspár ugyan nem megy bíróság elé válási ügyben, de mégsem Isten van a legfőbb helyen az életükben. A házas állapotnak a meghatározásában a legfontosabb az, hogy Isten miként látja az életet. Nem az a döntő, hogy mit mondanak keresztény barátaink általánosságban. Szükséges, hogy Isten legyen mindenben az első. A levélnek ez a szakasza a keresztény szabadság kérdésével foglalkozik, ami a 8. fejezettől a 11. fejezet első verséig terjed. A keresztény szabadságának számos területét érinti. A 8. fejezet azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy vajon a keresztény egyen vagy ne egyen húst, és aztán, hogy Isten gyermekének bizonyos területeken mire terjed ki a szabadsága. Föl kell ismernünk, hogy amint végigmegyünk Pál levelének ezen a szakaszán, a korintusi helyzetet látjuk magunk előtt, és a korintusiakat teljesen testiesen gondolkodóknak, lelki csecsemőknek tekinthetjük. Először a testies cselekedetekkel foglalkozik Pál, azután pedig a lelki vonásokat sorolja fel. Mivel az egyház ma eléggé a testiesség szintjén mozog, ezért ez a szakasz különösen üzen a mai egyháznak. Az étkezési téma éppen olyan ellentmondásos volt, mint a házasság és válás témája. Az étkezés sok ember veszőparipája. Az orvosok sok embernek egészségi szempontból meghatározzák az étrendjét, és ezzel nincs is semmi probléma. Az étrend általánosságban sok kultusznak és izmusnak lényeges része a szertartásban. Sokan szigorú szabályokat alkotnak az étrendre nézve. Érdekes, hogy Isten az Ószövetségben bizonyos szabályokat írt elő a húsevéssel kapcsolatban. Az ehető állatokat hasított körműek és kérődzők csoportjába sorolta. Nem ehették a disznóhúst, bár a disznónak hasított a körme, de nem kérődző. Voltak bizonyos madarak és halak is, amelyek alkalmatlanok voltak az étkezésre. Ezek listája megtalálható Mózes 3. könyvében és az 5. könyv 14. fejezetében. Egyik barátom valamelyik kultuszhoz tartozott, és nem ehetett disznóhúst. Egy napon vele beszélgettem, és megkérdeztem tőle: ettél-e már valaha halászsast? Micsodát? Halászsast. Azt sem tudom, hogy milyen. Ezért elmagyaráztam neki. Jól teszed, ha megismered a halászsast, mert egy napon esetleg éppen hozzám látogatsz, és azt találok neked felszolgálni, aminek a fogyasztásától éppen úgy kell tartózkodnod, mint a disznóhús evéstől. Különös, hogy egyes kultuszok milyen nagy fontosságot tulajdonítanak az ószövetségi étkezési szabályoknak, de annyira tudatlanok a valódi részletekkel kapcsolatban. Miért adott Isten különös étrendet Izraelnek? Ezt nagyon világossá tette. Ti az Úrnak, Isteneteknek a gyermekei vagytok. Ne vagdaljátok hát össze magatokat halottért, a homlokotok fölött se nyírjátok le a hajatokat. Mert az Úrnak, Istenednek a szent népe vagy te, téged választott ki az Úr, hogy az ő tulajdon népe légy mindazon népek között, amelyek a föld színén vannak. Ne egyetek meg semmiféle utálatosat. Mózes 5. könyve, 14. rész, 1., 2. és 3. vers. Úgy vélem, hogy az étrend fontos egészségi szempontból. Isten olyan ételeket adott Izraelnek, amelyek nekik hasznosak voltak. Még az orvosok is előírnak manapság olyan étrendeket, amelyek kizárnak bizonyos ételeket. A Biblia sok mindenre azt mondja, hogy helytelen cselekednünk. Például Isten elítéli a részegeskedést. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem lehet semmi vita. Vannak azonban kérdéses gyakorlatok, amelyekről a Biblia hallgat. Ezekre nézve nem találunk különös előírásokat. Például régebben vitatták egyes gyülekezetekben, hogy vajon a nőknek be kell-e kötniük a fejüket, avagy nem az Isten tisztelet idejére. Vannak különböző szabályok, amiket bizonyos keresztény csoportok lefektetnek. Azok lehetnek jók és lehetnek rosszak. Nem akarok velük vitatkozni. Azt akarom most bemutatni, hogy Pál apostol milyen nagy alapelveket tár elénk ezekben a versekben. Van egy másik előzetes megfontolás is, mégpedig az, hogy értsük meg a Pál korabeli Korintust. Ha nem értjük a hátteret, akkor eltévesztjük e fejezet üzenetét. Korintusban akkoriban nem a legelőkelőbb éttermekbe mentek az emberek, hanem ha jót akartak enni, akkor fölmentek a templom környékén levő húsüzletekbe. Korintusban az emberek állatáldozatokat ajánlottak fel a bálványoknak. A lehető legjobb állatokat vitték oda. A húst felajánlották a bálványnak, de az nem sokáig maradt ott, mert úgy vélték, hogy a bálvány szelleme megette az állat szellemét, és ezzel vége lett a bálvány étkezésének. A húst aztán elvitték a templom körül levő elárusító helyekre, bódékba, ahol eladták a vevőknek. Ha valaki a legjobb húst akarta vásárolni Korintusban, akkor elment valamelyik templom melletti üzletbe, és vásárolt a bálványoknak áldozott húsokból. Egyes korintusi keresztényeket megbotránkoztatott ez a gyakorlat, és Páltól kérdezték meg, hogy mit tegyenek. Meghívták őket vacsorára egy másik keresztény családhoz, ahol a legfinomabb húst terítették az asztalra. A beszélgetés közben talán megjegyezték. Hiszen ez rendkívül finom hús. Honnan szereztétek? Az asszony azt válaszolta, hogy a templomi piacon vette az egyik árustól. Ez talán megbotránkoztatta a meghívott házaspárt, mert ezt a húst már felajánlották a bálványoknak. Pál éppen ezt a kérdést tárgyalja ebben a fejezetben. Vajon ehet-e a keresztény olyan húst, amit a bálványoknak ajánlottak fel? Ez volt a valódi problémája a korintusiaknak. Mert sokan a bálványimádás világából tértek meg, és azt gondolták, hogy ez megalkuvás a bálványimádással. Mások a gyülekezetben úgy érezték, hogy ez egyáltalán nem számít. Figyeljük meg, hogy Pál miként tárgyalja ezt a Korintus városára jellemző problémát. Ami pedig a bálvány áldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. 1. Korintusi levél, 8. rész, 1. és 2. vers. Az ismeret felfúvalkodottá tesz. A szeretet azonban megaláz és épít. Isten és mások iránti szeretetünk határozza meg viselkedésünket. Az ismeret önmagában elbizakodottá tesz, és keménnyé tesz mások iránti magatartásunkban. A veszély abban rejlik, hogy sokan úgy gondolják, hogy már sok ismeretük van, de a valóságban alig ismernek valamit. Volt egyszer egy Biblia konferenciánk, ahol 6 elfogadták Krisztust. Egy férfi odajött hozzám, és kérte, hogy vele tárgyaljam meg a kiválasztás kérdését, mert tévesen úgy érezte, hogy arra utaltam a prédikációmban. Néhány perc múlva fölfedeztem a beszélgetés folyamán, hogy nem is akart arról tárgyalni, hanem rá akart venni arra, amit ő gondolt a kiválasztásról. Fölfedeztem, hogy mostanában olvashatott a témáról, és azt hitte, hogy már mindent tud felőle. Amint hallgattam, magam elé képzeltem azt a szemináriumi hallgatót, aki bement egy teológiai professzor irodájába, és megmondta neki, hogy mit gondolt a kiválasztásról. Azt hitte, hogy valami olyat mond a professzornak, amit ő még nem tudott. Bármilyen fokon is légy ma a lelki fejlődésben, nem tudsz mindent egyetlen témáról sem, és én sem ismerek mindent. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Segíts megalázkodnom előtted, hogy elfogadjam szent ígéd tanítását, és állandóan kutassam azt, hogy megértsem a Szentlélek által minden napra vonatkozó akaratodat. Add, hogy alázatos legyek ezen a téren, és napról napra növekedjem az Úr Jézus Krisztus megismerésében. Ámen.